Nagy Tamás balettművész a vendégünk. Beszélgettünk az első fél órában arról, hogy mi vár arra a kisgyerekre, aki egyszer csak bependerül és belökik a balettintézet kapuján, hogy na, akkor innentől kezdve ez lesz az életed. Tamás azt mondta, hogy mindenféle klassz dolog, mert ő neki nagyon jó élményei vannak, és akkor folytassuk innen, hogy elvégezted a főiskolát, vagy hát akkor még főiskola volt. Igen. És nálatok azért a ti generációtokban majdnem, hogy egyenes út ment a Magyar Állami Operaházba.
Mert hogy kevesen végeztetek, és mindenki befér?
Nem, hát ott tártkarokkal fogadták. Most már azért ez nem teljesen így van, de akkor azért nagyobb százalékkal tudtatok oda bekerülni.
Én remélem, hogy ez újra így lesz.
Hát persze, mindennyire reméljük.
És ennek minden, hogy mondjam, minden szakmai oka meg is van, hogy ez így legyen a jövőben is. Valóban úgy volt, hogyha az ember akkor ugye a főiskolán végzett, és mondjuk ugye jobbak közé tartozott, akkor remélhette, hogy bekerül az Operaház Balett együttesébe. És hát én azon dolgozom, és nem csak én, hanem rektorasszonnyal és a kuratórium elnökével, Kis Jánossal, és hát még nagyon sokan tényleg azon iparkodunk, hogy ez újra így legyen, hogy a Magyar Állami Operaházba a Magyar Táncművészeti Egyetem hallgatói kerüljenek, vagy legyen egy egyenes út. Én jó trendeket látok most így, nemrég kapott két hallgatónk, most végzős hallgatónk már előszerződést a Operaházba, úgyhogy én szerintem jó úton vagyunk, és tényleg azt remélem, hogy ez az átjárás, ez megint meg lesz, és megint össze tud a két intézmény borulni, és egymást segíteni.
Olyan, mint egy politikus.
Abszolút.
Tehát kérdezel tőle valamit, és tök
arról beszél, amire szeretne.
És tök másról elkezd beszélni.
Igen, igen.
Mert hogy ugye szünet alatt a Dóri kifakadt, hogy de hát Tamás, rólad még alig beszéltünk valamit, és én már látom, hogy miért. Amikor rólad elkezdünk beszélni, egész, nyilván nem egész másról, meg fontos dolgokról, ami persze az előtérbe kell, hogy kerüljen, hiszen ugye a Táncművészeti Egyetem docense vagy, de hát attól még mi szeretnénk tudni, hogy veled mi történt, amikor bekerültél az operába. Hát,
személy szerint velem, nagyon nagy szerencsém volt. Én ugye Dózsa Imre évfolyamában végeztem, és hát a vizsgakoncert szünetében
már jöttek a szerződéseid, lobogtatták?
Hát még annál is jobb volt, mert a vizsgakoncert szünetében hátul a művész részlegbe, ott a lépcsőn mentem éppen fölfele a harmadik emeleti öltöző felé, és akkor egy ilyen égi hang így megszólalt, ugye ilyen visszhangos, és hát Seregi László koreográfus hangja volt. És
az ő hangja tényleg betöltötte,
igen. És hát értett is hozzá, hogy hogyan lehet
betölteni.
Igen, úgyhogy ez az égi hang így megszólalt ott, hogy te vagy a Nagy Tamás. És de, hát igen, én. És akarsz Crassus táncolni a Spartacusban? Persze, hogy
akarok.
És akkor hát még nem is voltam tag, és akkor úgy elmentem az együttessel, tényleg még főiskolásként végül is, mert nem volt akkor még szerződésem, ugye, és a nyáron a finnországi, az Operaház finnországi turnéján én akkor már Crassus táncoltam a Spartacusba, úgyhogy hát nekem így kezdődött nagyon szerencsés módon.
Ki volt akkor a Spartacus? Kivel táncoltad?
Hát,
nem emlékszem?
Dehogy nem. Hát ifjabb Nagy Zoltán voltam.
Igen, nem véletlenül kérdeztem.
Úgyhogy hát vele tényleg egy fantasztikus kapcsolat volt, tényleg úgy kezelt engem már az elejétől fogva, mint pont 10 év van közöttünk, és hát úgy kezelt engem, mint a kisöccsét. Ugye ő is nagy, én is nagy, és akkor ő volt tényleg egy ilyen hát egy nagyszerű csapat volt ott, szóval őt is említhetném. Wolf Kati, Hágai Kati.
De hát ez mindenképpen ez egy ajándék. Így indulni a pályán azért ezt a táncot, vagy ezt a darabot táncolni, ezt a koreográfiát egy ilyen csapattal. Ez tényleg egy ajándék.
Hát és akkor meg is
valóban.
Bocsánat.
Igen.
És akkor meg is kaptad ehhez a magadban is az önbizalmat, illetve hogy úgy helyreálltak a dolgok, és azt érezted, hogy rendben, akkor helyén vagyok, nem kell nagyon teper, nem látják, hogy tudok, ide tartozom, nem, befogadta, hát vagy ez egy hosszabb folyamat?
Ezzel nem kell teperjek, mert látja, nem, hát ez nem...
Nem így megy.
Hát nem. Szóval az ember ott főiskolásként ott bemegy, és szóló szereppel indít, szóval akkor azért ott volt elvárás.
Még nagyobb
hát, tehát a táncos pályán ugye nagyon néha tényleg hosszasan kell arra várni, hogy valaki szólókat kapjon, és hát nyilván ott is volt olyan kollega, aki esetleg azt gondolta volna, hogy ő sokkal jobban eltáncolná ezt
meg?
A dolgot.
Mert a Seregi László, a koreográfus utána ment, és azt mondta, hogy ő lesz.
Jó, értem, de hogy nem tudod miért?
Hát... Lehet, hogy a fizimiskán pont olyan volt, ami ehhez kellett, vagy meglátott a mester bennem valamit, ami úgy érdekesnek tűnt számára. Ezeket...
Nem kérdezi
mondjam,
meg az
nem,
ember.
Nem, tehát én egy óriási kihívásnak éreztem, természetesen hát iszonyú boldog voltam, és hát belevetettem magam az első évadba, azt hiszem volt tizenvalahány ilyen szóló premierem, úgyhogy...
Elképesztő.
Tehát rögtön bele a mélyvízbe, de hogy mondják, hogy nő a...
Teher alatt.
Így van.
A tehát, táncos.
És hát ez egy rövid karrier, tehát azért mondjuk el, hogy ez az egyik szépsége, de az egyik kegyetlensége is a pályának, hogy tényleg nem 30-40 év van arra, hogy az ember kiteljesedjen, és művészileg is beérjen, és megtapasztalja azokat a szerepeket, vagy azokat az előadásokat, azokat az alkotókkal tudjon dolgozni, hanem itt pár év van.
És konkrétan úgy, 25, nem? Amit úgy mondanak, hogy...
Hát, de ami aktívabból, ami azért az a fele szerintem, nem?
Hát igen. Attól függ, kinek milyen a fizimiskája, meg talán, hogy mennyire szerencsésen tudja alakítani a karrierjét, hogy olyanokat táncoljon, ami tényleg neki való, annyit táncoljon, amennyit elbír, és ne többet, és ne mást, és ne.
Mint az operaénekeseknél, ugye? Hogyha túlérje ki így magát, akkor véget ér a pálya, mondjuk.
Én azt olvastam, és kíváncsi vagyok, hogy mit mondasz rá, hogy tulajdonképpen 10 táncművészből kettőnek sikerül eljutni odáig, hogy tényleg egy ilyen teljes befejezett pályát mondhasson maga mögött, mert hogy hagyhasson maga mögött, mert hogy olyan hamar, olyan sűrűn történik sérülés és egyéb más okok, szóval hogy 10-ből kettő jut el odáig. Szerinted ez nagyon szigorú
hát,
szám,
hogyha
vagy arány?
Azt kérdezted, hogy táncművészből, 10 táncművészből, tehát aki már táncművész, az szerintem az, ő már eljutott egy olyan szintre, ahol azért valószínűleg el fog tudni menni a pályán. Hogyha azt kérdezted volna, hogy 10 jelentkezőből, aki 9 évesen elmegy jelentkezni, akkor a szám az biztos, hogy stimmelne, de szerintem tehát ez alatt a 9 éves képzés alatt, most klasszikus balettánszakról beszélünk, kiválasztódik. Tehát aki ezt a 9 évet meg tudja csinálni, azért az már azt jelenti, hogy alkalmas rá is,
de
is
nem
képes rá.
Akkor lehet, hogy félreértettél, tehát hogyha én jól tudom, akkor ugye tulajdonképpen 25 éven át kell táncosnak lenned ahhoz, hogy aztán egy ilyen nyugdíjjárulékot kapjál, bizonyos társulatokban lehet, csak 4 nagy társulatban Magyarországon, Győr, Szeged, Pécs, ugye, és tulajdonképpen a magyar nemzeti.
Év.
Így van. És erről olvastam ezt, hogy aki ideig eljut, hogy 25 letöltött évadot sérülésnek.
25 letöltendő.
Az 10-ből 2 táncos, aki ezt végig tudja csinálni.
Ez szintén egy hosszas téma, erről egy egész estét lehetne beszélni. Én egy olyan megoldásnak híve vagyok, és Hollandiában én ezt
ott
is
végeztél.
Tapasztaltam, igen. És
beszélünk is majd a holland példáról, a te példádról.
Ennek a jó oldalát tudom magam mögött. Tehát el lehet gondolkodni ezeknél a professzióknál, ami ennyire rövidre van ugye sajnos tervezve, ugyanúgy sportolókról is beszélhetnénk, el lehet gondolkozni azon, hogy minek van értelme. Tehát egy 40 éves embert szakmai nyugdíjjal elküldeni nyugdíjba, hogy ne csináljon semmit, és onnan kezdve csak kivevője legyen a kasszának, és tehát neki se jó, szerintem. Uh-huh. Attól függetlenül, hogy most lehet, hogy a szakmából néhányan izére akarnak majd rakni engem ezért, hogy ezt mondom, de szerintem, és ezt én kimerem mondani, nem ez a jó megoldás. Egyszer kell csak kiszámolni, tényleg nagyon egyszerű a számítás, hogy adjunk egy második lehetőséget az ilyen szakmáknak, és azt fizessük ki, hogy egy, két, három, négy év alatt képezze át az illető magát, amikor elér egy ilyen karrier végéig, 37, 38, 40 évesen is, hiszen akkor még tud tanulni, akkor még át tudja magát képezni valami másra, és onnan kezdve ő a nyugdíjkorhatárig, legyen az 65, majd
kaphat egy másik szakmán.
És addig ő befizető lesz, nem kivevő lesz a kasszában, uh-huh. hanem ő aktív adófizető lesz. Arról nem beszél, hogy neki is jobb, hiszen valami célja lesz, valami új dologban tudja magát hasznosítani, azzal együtt, hogy nyilván minden volt táncos, a táncosságából formálja majd a következő karrierjét is, mert egy csomó olyan dolgot ad a tánc, vagy de sportra ugyanúgy beszélhetnénk, ami aztán az élet más területén is hasznos.
Na és akkor a te esetedben ez hogy van, mert ugye azt megelőlegeztük a hallgatóknak, hogy azt az információt már ugye a rendelkezésükre bocsátottuk, hogy pilóta vagy, tehát veled konkrétan ez történt, hogy amikor kimentél a Holland Nemzeti Baletthez, és ott szólista voltál, amiről egyébként majd mindjárt szó fog esni, akkor veled ez megtörtént, hogy téged aztán kiképeztek időközben pilótává. De hogy ott van egy ilyen lista, hogy akkor milyen edukációs lehetőségek vannak, hogy te
meg
választod
egyetlen
ki.
Egy mentorprogram van ezek szerint, tehát hogy nem az van, hogy akkor nyugdíjaznak, hanem az van, hogy segítenek.
De akkor levontak valamit a fizetésedből is akkor
így van,
abból.
Tehát ez a lényeg ennek a rendszernek, hogy az ember az aktív karrierje alatt a fizetésének egy bizonyos százalékát félreteszi, de nem én teszem félre, mert az nehéz lenne. Tehát csak arra, hogy majd egyszer tanuljak, nagyon nehéz valakitől elvárni, hogy ennyire tudatos legyen, főleg amikor járja a világot, és ide nekem az oroszlánt, és akkor inkább él. Így van.
Úgyhogy nehéz arra gondolni, hogy ez nem mindig így lesz.
Nem mindig így lesz, pontosan. De ezt nagyon tudatosan, tehát tényleg korán már az ember 20-as éveiben el kell kezdeni azon gondolkodni, hogy igen, egyszer csak lesz ennek egy vonal lesz húzva, és akkor valami más kell csinálni. És akkor az ember leadja a keresetéből valamennyi százalékot, most nem akarok pontos számokat mondani, de egy bizonyos százalékot lead, azt megduplázza az együttese, és azt még megduplázza a holland állam, és akkor így lesz egy keret.
De erre
úgy
de ez
gondolni,
nem a nyugdíjkereted?
Nem. Ez csak arra van, hogy tanulásra. És ezt meg kell pályázni, tehát ebből nem lehet a végén Ferrarit venni, vagy lakást
te
venni.
Te csak tanulhatsz belőle.
Csak tanulásra. És azt meg kell pályázni, és be kell tudni bizonyítani, hogy egyrészt meg fogom tudni csinálni azt a képzést, amit vállalni szeretnék, másrészt pedig nyilván azt is mutatni kell, vagy fel kell tudni vázolni, hogy fogok aztán ebből megélni, mert hogyha én nem tudom, én valami olyasmit választanék, amiből aztán úgy ítéltetik, hogy nagyszerű az a diploma, de nem fogsz tudni belőle megélni, akkor nem adnak rá pénzt. Úgyhogy ez úgy az enyém, ez a pénz, hogy meg kell pályázzam. Úgyhogy ez így működik.
Én olvastam erről egy olyan véleményt, hogy tulajdonképpen azért nehéz ügy ez, mert hogy ebben a korban, amikor kiöregednek a táncból az emberek, akkor már nem annyira versenyképesek, hogy a munkaerőpiacon újoncként meg tudják állni a helyüket, mint azok, akik egyébként már abban 20. Na, ezért dobtam fel, hogy a te példád is más nyilván. De hogy mit gondolsz erről az állításról?
Hát már említettem, hogy a táncművészet, de most tényleg beszélhetnénk sportról is ugyanilyen erővel. Tehát egy csomó olyan skillt, vagy egy olyan tudást, meg képességet ad az embernek, amit aztán egy munkáltató nagyon szeretni fog.
Uh-huh.
Tehát például az, hogy...
Például a pontosság, az, hogy, fegyelmezettség.
Fegyelmezettség, az, hogy valaki oda tudja tenni magát, és egy viszonylag távoli célért, nem egy most dolgozom 3 napot keményen, és akkor jövő héten kapok bónuszt, hanem dolgozom 9 évet keményen, és talán lesz belőle valami. Tehát azért ez egy nagyon másféle beállítottságot uh-huh. igényel. És az, hogy az ember tényleg ismeri a saját korlátait, az, hogy egy nagyon stresszes környezetben tud megmérettetni estéről estére, szóval azért ez egy csomó olyan dolgot ad, magabiztosságot, tényleg önismeretet, hogy hogyan tudom magam, még akkor is, amikor éppen nincs jó napom, akkor hogyan tudom magamból mégis ahhoz képest a legjobbat kihozni. Tehát egy csomó olyan dolog van, ami aztán a később a tanulásban is nagyon tud segíteni, de aztán, mint kezdő munkavállaló, még ha 40 évesen is, de akkor uh-huh. is tud segíteni.
De azért mégiscsak az a jellemző, hogy valahogy a tánc a mozgás közelében, a test közelében maradnak a kiöregedett táncosok. Szóval az, ami a te példád, az állítólag Magyarországon is csak 2-szer történt meg.
Hogy háromszor, meg
háromszor.
Találtunk három balettost,
aki pilóta?
Igen.
Hát akkor
igen.
Az meg már viszont
elég nagy
százal. Így van, pontosan. Pontosan. Azt szoktam mondani, hogy ugyanarról van szó, mind a két helyen ugye az ember a gravitáció ellen küzd, csak most már öregek vagyunk, úgyhogy most 2 sugárhajtóművel vagyunk megtámasztva.
Jó lett volna, látod fiatalon is, milyen jó lett volna.
Táncolsz a felhők között, nem?
És egyébként, amikor mondjuk téged alkalmaztak ennél a légitársaságnál, ahol most dolgozol, ott például ők tisztában voltak ezzel, hogy neked vannak ezek a pozitívumaid, mondjuk a többi leendő pilótájukhoz képest. Uh-huh. Tehát, hogy te beírtad a CV-be ezt, vagy nekik volt erre rálátásuk, hogy mire számítsanak, hogyha egy volt táncossal kezdenek?
Nem tudom, hogy beleírtam. Én Angliába kezdtem egyébként, nem itthon kezdtem elrepülni. Lehet, hogy ott
is végezted a sulit?
Ott is végeztem a sulit. Uh-huh. Lehet, hogy ott lehet,
hogy ott be... Suli.
De várj, de nem is Hollandiába kell, tehát nem is kapcsolódott az országhoz.
Nem. Tehát ezt az ember... Nem.
Ez egy ilyen fura liberális ország, Dori. Nem várnak el ilyesmit, hogy maradj ott 10 évig. Meg
nem azt, hogy maradj ott 10 évig, de hát, hogy legalább akkor az a jó oktatási rendszerükben legalább a tanulás abban pár évben ott legyen.
Én
felháborító.
Elég komoly kis anyagot raktam össze, mert elég sokat, sok pénzt kértem, ugye a pilóta képzés az elég drága mulatság, úgyhogy meglehetősen alá kellett támasztani, hogy egyrészt meg fogom tudni csinálni, másrészt, hogy tényleg tudom, hogy mire kérem azt a pénzt, és nem csak egy ilyen, én asztronauta szeretnék lenni. Hát jó, Tomika, nagyon szép vagy, és ügyeske vagy, de nem leszel asztronauta. Szóval tényleg ezt így komolyan van véve, és nagyon, nagyon helyes, hogy komolyan van
de
véve.
De majdnem asztronauta lettél egy.
Kicsit kéne szólni.
Lejjebb vagyunk.
De figyelj, de tényleg ezt meg se kérdeztük, úristen, hogy te tulajdonképpen miért ezt választottad?
Miért a pilótaságot? Hát ez egy ilyen régi őrültség nálam. A szüleim, hát ilyen orvos familiából származom, és az apukám egy időben mentőorvosként a mentőhelikopteren Budaörsön teljesített szolgálatot, uh-huh. és hát annak az volt a következménye, hogy néha oda tudtunk menni, és elvitt a pilóta bácsi egy körre, amikor mondjuk be kellett melegíteni a motort télen, hogy ugye gyorsan föl tudjanak szállni, úgyhogy volt is egy olyan alkalom, amikor pont egy ilyen bemelegítő kört csináltunk, és én hallottam a papámnak a hangját a rádióban, hogy szól a pilótának, hogy na gyere, mert hívás van, úgyhogy akkor ilyen zuhanó repülésbe lementünk a hangár mellé.
És ott én megérezted, hogy
ott kiugrottam, apukám beugrott, és akkor mentek az esetre. Úgyhogy hát gondolom, hogy ez azért egy fiatal srácnak ez elég elrontja
a
további lehetőségeket, ez eléggé lerontja. Úgyhogy annyi volt, hogy akkoriban ugye csak az MHS-en keresztül lehetett volna igazából, és hát az viszont az egy
nem
nagyon...
Vonzott.
Az egyértelmű volt a szüleimtől, hogy hát katonának pedig nem adunk, úgyhogy uh-huh. sajnos ott nekem ez...
Na várjál, tehát, hogy megszakad. Te ezt megfogalmaztad gyerekként is már, hogy tulajdonképpen ez a pilótaság téged volt.
Persze.
Aha, úgy, most ez
hát nem, nem jött össze, hogy lett inkább balettánc.
Világhírű balettáncos, és aztán később.
És aztán később.
Tehát érted, szóval tényleg olyan életed van, amiben annyi mindent sűrítesz bele, zsúfolsz bele, ami másnak szóval fele nem sikerül, vagy a negyedesem. Hát majd ezt is megpróbáljuk vagyok. Megfejteni, hogy igen, hogy a szerencsén kívül vajon mik azok a tulajdonságaid, mert most már azért úgy kell szerintem a hallgatók szemére is kirajzolódni a nyugodtság, a higgadság, a pozitív életszemlélet, stb. De hogy azért ezeket te lehet, hogy megfejtenénk, nem Dóri? A következő blogban?
A következő blogban meg fogjuk ezt fejteni.
Köszönöm.
Nagy Tamás balettművész továbbra is a vendégünk, a kettes számrendszer második órájával jövünk vissza, tartsatok velünk!